és részünk lehet. A közös biblia tanulmány önmagában a sokfajta hozzászólása színesebbé teszi a gondolkodásunkat, és segít sok mindenről, adott esetben még más-más meglátást is magunkévá tenni, ami más esetben egyébként nem sikerülne. És amikor elkezdjük a szombat délelőttöt, akkor örömmel láttam, hogy itt is gyakoroljátok azt a kis videót, amin keresztül ki lehet tekinteni a nagyvilágba. Én például soha nem jártam Afrikába, és az is lehet, hogy az életemben nem jutok el oda. Viszont egy-egy ilyen kis videó, amikor bemutatja, hogy ott embertársaink milyen formában élnek, vagy sok esetben a mi hittestvéreink hogyan élik meg a hitüket, ez nagyon különleges és sok érdekes információt ad, és ráadásul színesíti azt is, hogy mennyi féleképp lehet Istent dicsőíteni, egy olyan színes képet ad, amire egyébként meg nem is gondolnánk. És az előbbi megosztott gondolatok, ezek pedig nekem nagyon tetszenek, és más helyeken is találkozhattam már vele, amikor nem csak azt mondjuk, hogy Isten igéjére figyelünk, hanem kapunk másfajta gondolatokat, információkat, amik nagyon sokszor jól jönnek a mindennapi életünkben, és lehet, hogy pont most nem, de egy másik alkalommal eszünkbe jut, hogy hoppá, mintha erről már hallottam volna. Arról nem beszélve, hogy adott esetben, ha másokkal megosszuk, akkor ez nagyon jó alap lehet sok esetben egy beszélgetés indításához. És ha olyan távoli helyekre nem is juthattam el, de itt az országban azért több helyen, több gyülekezetben megfordultam, és hadd adjam át több helyről, a gyülekezetekből az üdvözleteket, különösen kiemelve egyet hely szerint is. Most már egy jó ideje járok a Duna túloldalán Tasra, az otthonba. Az egy igen speciális közeg és gyülekezet, hiszen ott azt lehet mondani, hogy ugye csak idősek vannak, és ráadásul találkozni kell azzal a helyzettel is, hogy ahogy az idő múlik, és most már évek óta járok oda, sajnos lehet látni azok az arcok, akiket megismertem, egy idő után nincsenek ott, és hiányolom őket, és érkeznek mások, akik meg az előbbiek lelkesedésével jönnek be. És például az ő részükre, amikor érkezem, és egy kis kitekintőt, és mondok pár szót arról, hogy hol jártam meg, melyik helyszínen milyen gyülekezetek vannak, vagy éppenséggel mi történt. Olyan jó érzés volt látni, ahogy az őszinte érdeklődés a szemükben, hogy jé, hát akkor nem csak a mi kis közegünk, a mi kis világunk van, hanem hány helyen vannak testvérek, és olyan lelkesedéssel kötik mindig a szívemre, hogy feltétlen vigyem az üdvözletüket máshova is, és hogy milyen sok szeretettel gondolnak másutt is a testvérekre, úgyhogy ezt akkor megosztom veletek, és fogadjátok nagy szeretettel, ahogy ők is küldték ezt. Köszönöm szépen, és mindenféleképpen megemlítem a részükre, ebben a negyedévben is fogok majd menni hozzájuk. És ebben az évben, ahogy a közös biblia tanulmánynál láthattuk is, egy negyedévnek búcsút mondtunk, és elkezdtünk egy újabb egységet. Ebben az évben az utolsó ilyen negyedév, és ezzel a három hónappal ezt a 2023-as évet is magunk mögött tudhatjuk. Én is azok közé tartozok, akik azt mondjuk, hogy úgy megborzongok rajta, hogy már nemrég még az ezredforduló izgalmain beszélgettünk, és most már pedig 2023, sőt lassan ennek is vége. Nagyon-nagyon gyorsan halad, rohan az idő. És ebben a körforgásban, vagy ebben az idő múlásában van egy nagyon jó kis visszatérő gondolat, ami ebben az évben negyedévről negyedévre, biztos ti is találkoztatok vele, a generál konferencia, amit útjára indított, minden negyedév első szombatján egy különleges szombat, egy különleges téma, ami vezethet bennünket gondolkozásban, akár abban a negyedévben, de úgy önmagában felszabadít bennünket, hogy mi körül időzünk különösen sokat. Ebben az évben egy nagyon érdekes utazás volt, mégpedig az oltár helyreállítás, amit elkezdhettünk az év elején, és utána pedig ehhez kapcsolódóan jöttek a különböző gondolatok, hiszen ha az oltárt helyreállítottuk a mi életünkben, a mi családunkban, a mi gyülekezetünkben, akkor maga után hozza azt is, hogy Isten személye, Isten imádata az fontos és kiemelt szerepet kapjon az életünkben. Meghozzuk a magunk döntését, kapcsolódjunk hozzá, és különösen odafigyeljünk rá a mi életünkben. Viszont ha itt megállnánk, akkor azt mondjuk, hogy még mindig az útnak csak az elején tartunk, hiszen egy nagyon szép gondolat, amit főleg az Új Szövetség ugye Jézus példáján keresztül taglal a mi részünkre, hogy ahogy ő a tanítványokat maga köré gyűjtötte, és az ő életükön keresztül figyelhettük meg azt, hogy a tanítvánnyá válás az egy mennyire hihetetlen fontos folyamat, hogy abban mi magunk is részesek legyünk. Ne csak helyet kapjon Isten az életünkben, hanem mi tanuljunk tőle, mi odafigyeljünk rá, mi akarjuk ezt az utat vele együtt járni végig. De még újra a történetnek csak a felszínét kapargatjuk, és ez a negyed év nagyon szépen ki fogja bontani, én bízom benne, hogy mindannyiótok részére egy különleges élmény lesz ezt a sorozatot tanulmányozni, amikor előjön a küldetés, a misszió, és hogyha arról beszélünk, és ennek a gondolatnak az egyik legfontosabb része és üzenete az lesz, hogy másokat is tanítványokká tenni. Én úgy érzem, hogyha ezt az évet megnézzük az elejétől a végéig erre az évre, akkor egy nagyon szép gondolatsort kaptunk így a generálkonferencián keresztül, ami nagyon jó érzés nekem minden egyes alkalommal, amikor hozzánk is igehirdető érkezik és megnyitja Isten igéjét, akkor én azzal a biztos tudattal hallgatom és nyitom meg, nem csak a fülemet, hanem a szívemet is, hogy Isten valamit üzenni akar egész pontosan az én részemre. És biztos vagyok benne, hogy mindegyik kincsetés azon keresztül Isten engem személyesen szólít meg, de amikor egy ilyen alkalom van, vagy egy ilyen kezdeményezés útjára indul, amikor nem csak azt mondjuk, hogy helyi szinten történik valami, hanem a világ minden táján, ami testvéreink foglalkoznak ezzel a témával, gondolattal, és arra bátorítalak benneteket is, hogy kerüljön ez elő az életben, hogy tudjatok vele foglalkozni, hiszen egy nagyon jó érzés, hogy nem csak azt mondjuk, hogy Fehérvár Csurgon van egy gyülekezet, nem csak azt mondjuk, hogy az országban vannak gyülekezeteink, hanem a világ minden táján, számos országban jelen van az egyházunk, és ennek az egyik nagyon szép példája volt, amit még megosztanék veletek, a nagylányomék voltak jelen Sopronban azonnal cserkész találkozón, ami egy ilyen sokországos alkalom volt, és ők is azzal különleges élménnyel tértek vissza, hogy az a fajta színesség, amikor annyi fajta zászló lobog, annyi fajta helyről érkeznek fiatalok arra a helyszínre, és közösen együtt lenni, és közösen Isten felé fordulni, és nagyon jól esett az a gondolat, amit megosztottak, hogy a legszebb pillanata az együtt töltött időnek az volt, amikor azok a fiatalok, akik döntöttek, azoknak a keresztségén részt tudtak venni, vagy tanúi tudtak lenni. Ez mindig egy külön felemelő pillanat. És hogyha az értesüléseim jók, akkor itt a gyülekezetben is készülnek többen keresztségre. Tehát itt is lehet ilyen alkalom, ami azt mondom, hogy megint különösen közel hozza Istent, Isten munkáját, Isten misszióját, küldetését a mi életünkhöz. Erre az alkalomra szintén ehhez kapcsolódóan hoztam gondolatot, viszont egy olyan igén, egy olyan történeten keresztül, amit egyébként soha nem szoktak összekapcsolni a misszióval, majd elmondjátok, hogy egyáltalán volt-e értelme annak, hogy én ilyen formán gondolkoztam róla. Alapigeként János evangéliumából a második fejezet 5. versét szeretném olvasni. Tehát János evangélium a második fejezet 5. verse így hangzik. Anyja így szólt a szolgákhoz, bármit mond nektek, tegyétek meg. Ezt gondoltam alapigeként, és gondolom, hogy a ige kapcsán maga a történet azonnal eszetekbe jut, hol járunk, melyik történet az, amelyik megelevenedik. A kánai. Nagyon örülök neki, hogy gyorsan rá lehetett ismerni a történetre. Ugye egy különleges alkalom, hiszen Jézus első alkalommal mutatkozik meg olyan formában is, amiről az embereknek biztos képzete, meggyőződése tud kialakulni, hogy ő több, mint egy ember közülünk. Én szeretném, hogyha magát a történetet, ha nem is az egészet végig, de mindenféleképp elolvasnánk. Tehát olvasom az első verstől magát a történetet. Harmadik napon mennyegző volt a Galilea Kánában, és ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá, nincs boruk. Mire Jézus azt mondta, vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. És itt jön az alapigeként idézett vers, anya így szólt a szolgákhoz, bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 metréta fért el. Jézus így szólt hozzájuk, töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték színültig. Majd ezt mondta nekik, most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. Ők pedig vittek. Amikor a násznagy megizlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá. Minden ember a jobb bort kínálja először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig mostanáig tartogattad a jobb bort? Ezt tette Jézus első jelként Galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Eddig Isten igéje, ami a történetet elénk tárja, és amikor készültem, akkor maga ez a történet az én számomra nagyon sok más tanulságot hozott, ami úgy éreztem, hogy annyira kapcsolódik ahhoz a témához, ahhoz a gondolathoz, ami akár a Biblia tanulmány anyaga, mint Isten küldetése, missziója, vagy pedig a generálkonferencia útjára indított sorozata alapján ez a záró rész, amely a tanítványá tevésről szól, hogy ez nagyon sok tanulságot hozna ezzel kapcsolatban is. Mégpedig amire gondoltam, ezt 3 pontba osztanám meg veletek, és arra bátorítalak benneteket, hogy azon kívül, hogy követitek a gondolatmenetet, ti magatok is gondolkodjatok rajta, hogy milyen tanulságokat tud ez majd hordozni a saját személyes életre, vagy pedig a gyülekezet részére. Az első gondolat, amit észrevettem a történetben, hogy Jézus, amikor ott van ezen a helyszínen, akkor ő részese és bekapcsolódik a történésekbe. Ott van velük, együtt éli meg a jelen pillanatban az örömüket, más alkalommal sokszor a bánatukat, vagy a szomorúságukat is. Viszont amikor gond adódik, akkor Jézusnak az anyja úgy érzi, hogy beszélhetnének erről egymás között. De a legilletékesebb, hogyha ezt az információt Jézushoz viszik. Megosszák vele. Ő, aki nagyon jól ismerte egész pici kora óta, ahogy felnőtt, nagyon jól tudta azt, hogy Jézusnak mi az útja vagy a küldetése. És nekem elég furcsa volt az a helyzet, amikor találkozik a kérdés, vagy a kijelentés a válasszal, hiszen nem is fogalmaz meg Mária Jézus fele különösebben kérést. Elmond neki egy helyzetet, egy problémát, amire kap egy olyan választ, ami a mai szemmel nagyon furcsa. Mintha úgy hangzana el, hogy értem én, de van-e nekem ehhez valami közöm? Rám tartozik-e, vagy sem? És még hozzátesz Jézus egy különös megjegyzést, ami sokszor visszatér az ő életéből, hogy még nem jött el az én időm. És ha megfigyelitek, akkor én lapoztam az evangéliumokat végig, akkor több alkalommal előjön Jézus életében az, amikor arról beszél, hogy nem jött még el az én időm. Jézusnak volt egy, hát most fogalmazzak egyszerűbb szóhasználata, egy menetrendje az életében, ami szerint élte az életét. Megvolt, hogy mi miután következik, és nem szerette volna, hogyha a helyzetek fölcserélődnek. Mindent a maga idejében tett, történt, és mindennek oka volt. Úgy gondolhatnánk, hogy ha Jézus így válaszol, vagy így reagál rá, akkor emellett úgy el is megy, és nem fog történni semmi. Nézzük meg, hogy az, aki ismerte Jézust, aki nagyon jól tudta azt, hogy milyen ember ő, vagy kicsoda ő, akkor tesz egy különleges kijelentést. És Máriának a Szentírásban feljegyzett dolgaiból én azt mondom, hogy a legnagyobb horderejű, a legnagyobb súlyú megszólalása ez az egy mondat volt. És én arra is bátorítalak benneteket, hogyha az egész délelőttből, az egész igehirdetésből semmi más nem marad meg, de ezt az egy mondatot elviszitek magatokkal, akkor én úgy érzem, hogy mindenki sokkal gazdagabb lesz. Akkor Mária odafordul a szolgákhoz, és azt mondja, hogy bármit mond nektek, tegyétek meg. És ezzel lezárul ez a történet. Lezárul a párbeszéd, és hagyja azt, hogy menjen minden a maga útján. És Jézus, amikor körülnéz ott a helyszínen, akkor ő észrevesz valamit. Észreveszi azt, hogy van ott 6 kőveder, ami üres. Úgy olvashatjuk az igében, hogy 6 kőveder, amely üresen állt a zsidók tisztálkodási rendje szerint. Ismerhetjük a feljegyzésből, hogy megvolt a funkciója ezeknek az edényeknek, mégpedig a tisztálkodás szempontjából, hogyha ők beléptek, és hozzá tartozott az ő vallásos életükhez, gondolkodásukhoz, hogy nem léphettek Isten színe elé szennyezetten, tehát akár a kezüket, vagy a lábukat meg kellett tisztítani, meg kellett mosni. Ugye nagyon szépen előjön jóval később ugyanez a gondolat, amikor az utolsó vacsorán Péterrel van Jézusnak az a beszélgetése, hogy te nem moshatod meg az én lábamat. De szükséges, mert akkor nincs közünk egymáshoz. És Péter akkor azt mondja, hogy hát ha kell, akkor ne csak a kezem, lábam, fejem, mindenemet. És Jézus azt mondja, hogy aki megfürdött, annak nincs szüksége erre. De arra, hogy a lábát megmossa, arra igen. Ezt gyakorolták is, és ott voltak ezek a kővedrek most is, de üresen álltak. És ha már összekapcsoljuk a kővedreket a vallásos életükkel, akkor annak is van egyfajta üzenetértéke, hogy ezek üresen álltak. Amikor Jézus benéz a mi életünkbe, és nézi a mi mindennapjainkat, akkor mit tud elmondani a mi vallásos életünkről? Az egy körforgás, egy gyakorlat, egyfajta monotonitás vagy berögzöttség, amit mi elkezdtünk valamikor, és kialakult annak a ritmusa, és tesszük újra és újra egyfajta forgatókönyv szerint, vagy az tele van élettel, rüktetéssel, tartalommal, annak van egy olyan hatása, egy olyan velejárója, amit hogyha mások megismernek, akkor előjön belőlük az érzés, hogy hú, ezt én is szeretném. Erre nekem is szükségem lehet. Itt nagyon hamar előjön annak az érzésnek a fontossága, hogy üres vagy tele. Milyen a lelki életünk? Milyen az Istennel való kapcsolatunk? Üres, sivár, kihalt, egyfajta monotonitással terhelt, vagy pedig tele élettel, lüktetéssel, tevékenységgel, amivel Isten megtölti a mi mindennapjainkat. Én nem is szeretek úgy utalni erre, hogy hát én vallásos vagyok. Isten nem is arra hív bennünket. Ő a vele való kapcsolatra hív, és hogyha az ő személye áthatja a mi életünket, akkor ő megtölti az életünket tartalommal. Előjönnek ugyanazok a dolgok, amit ő maga fontosnak tart. Itt jön a közös Biblia tanulmánynak a gondolkodása is, hogy ami Istennek a küldetése, az lesz a mi küldetésünk is. És ha kettő találkozik, akkor higgyétek el, jó helyen vagyunk. És nem áll meg a történet a kövedreknél, hiszen amikor Jézus ezt látja, és látja azt, hogy az üres, akkor benne végigfut egy gondolat, amit utána követi a gyakorlat. Jézus odafordul hozzájuk, és azt mondja a szolgáknak, hogy töltsétek meg ezeket a kővedreket vízzel, és azt olvashatjuk, hogy megtöltötték színültig. Nem tudom, mennyire gondolkoztatok rajta, hogy van egy alapprobléma, van egy felvetés Jézus irányában, hogy elfogyott a bor, és erre Jézus ad egy olyan választ, amit nem lehet hova tenni. Azt mondja, hogy töltsétek meg azokat az üres vedreket vízzel. De nem akart senki éppen tisztálkodni. Nem volt semmi olyan funkció, ami előhozhatta volna ennek az értelmét. De mégis Jézus kért valamit. És a kérésnek is van jelentősége, meg a válasznak is. Hiszen az, hogy a kérésnek mi az értelme, azt akkor senki nem tudta, de Jézus nagyon jól tudta. Azok, akik ott voltak a helyszínen, mekkora hatással lehetett rájuk Máriának a megnyilatkozása, Máriának a, hát mondhatnám azt, hogy kérése, vagy megszólalása, amikor azt mondta, hogy bármit mond, azt tegyétek meg. Mert ők megtöltötték ezeket a vedreket vízzel. Nem voltam ott. Nem hallottam, hogy mi történt közben. Ment-e kérdés, morgolódás, van-e ennek értelme? Már megint feleslegesen dolgozunk, vagy butaságot csinálunk. Nem tudom, hogy mi volt. De azok a kővedrek megteltek vízzel. Nem tudom, hogy a ti életetekben volt-e Jézusnak hasonló megnyilatkozása. Nekem volt. Én nem tudom azt elmondani, hogy mindig mindennek megvolt az a logikája, amit én úgy magamba felépítettem, és azt mondom, hogy igen, Uram, értem. Hányszor van az, amikor az életünkben jön egy olyan fordulat, amit nem értünk, aminek nem találjuk a helyét, nem találjuk a funkcióját. És higgyétek el, hogy én nem tudom azt a tapasztalatot megosztani, hogy én olyan vagyok, mint ezek a szolgák. Én nem tudtam megállni, hogy szó nélkül teszem a dolgomat. Bennem ott vannak a kérdések, és előjön, ha nem is úgy, hogy megbeszéljük, vagy akár a családban is, de akkor a magam csendességében, amikor Istennel beszélgetek, sőt nem egy alkalommal, akár vitatkozom, hogy Uram, ennek nincs értelme. Miért kérsz, miért tegyek olyant, ami teljesen felesleges? Ha valaha lett volna a vitának helye, én úgy éreztem a történetből, hogy itt mindenféleképp lett volna. Jöhettek volna elé, hogy Uram, ezt most átléphetnénk. Tegyünk olyant, aminek értelme is van. Egy nagyon nagy kérdés, hogy mi mennyire tudunk bízni benne. Van a mi részünkről egy olyan biztos tudat, egy olyan erős bizalom az ő irányában, hogy Nem kérdezek, nem gondolkozok, teszem, mert ő ezt kérte tőlem. Én mondok egy nagyon egyszerű hasonlatot, amikor az ember késztetést érez arra, hogy valakit felhívjon, vagy elmenjen hozzá. Lehet, hogy még olyan ember is, akivel éppen még a viszony sem olyan, és uram, hát hogy gondolod? De higgyétek el, hogy minden élethelyzetnek, Istennek oka és terve van vele az életünkben. Hogy mi azt akkor biztos, hogy nem értjük. Adná Isten, hogy eljussunk abba a homba, amit készített az ők szeretők számára, és ott minden meg fog világosodni. Nekem az egyik nagyon kedves visszatérő gondolatom, amikor Ellen White arról ír, hogy amikor az Újföldön visszanéznek a győztesek, és azt mondják, hogy dicsőség a báránynak, mert ők is azt az utat választották volna, amelyiken vezette őket. De ebben a helyzetben ők ezt még nagyon nem értették. De tették azt, mert benne volt, hogy bármit mond, azt tegyétek meg. És azt mondanánk, hogy hát ezt már nem is biztos, hogy lehet fokozni. Lehet-e az értelmetlennél még nehezebb feladatot adni? És a történet rámutat arra, hogy van még hova. Mert Jézus, miután látja azt, hogy tele a kőveder, akkor azt mondja, hogy most merítsetek, és vigyetek ebből a násznagynak. Hát ha valaminek nem volt értelme, akkor még most jön az erősítés, ami a nehezebb része. Mi voltunk azok, akik megtöltöttünk vízzel, gondolhatták a szolgák. Mi nagyon jól tudjuk, hogy mi történt. Mi akkor ebből most merítsünk, és vigyünk oda, és kínáljuk meg. Az előző próba az csak arról szólt, hogy figyelsz-e rám, és bízol-e bennem. De ez a történet folytatásában azt hozza elő, hogy mersz-e engem felvállalni. És higgyétek el, hogy ez sokkal nehezebb. Már az első része is megpróbálja az embert, és az ember Istenhez való kapcsolatát, a bizalmat, a hitet, és előhozza azokat a rejtett hiányosságokat, amikkel én magam is szembesültem. De amikor Isten azt kéri, hogy akkor most állj elő, most legyél a képviselőm, és a reflektorfénye rád fog világítani. És ebben a helyzetben ők nem sokat gondolkoznak. Merítenek a vízből, tele a pohár, és elindulnak. Hogy akkor mi játszódhatott le a fejükben, ezt higgyétek el, nagyon jó volna tudni. Ahogy mennek, haladnak előre, ahogy látják azt, hogy a tekintetek fordulnak oda, mindenki őket nézi, azok, akik benfentesek, azt is tudják, hogy már nincs, de ők visznek valamit. De ha semmiből nem lehet vinni, mi fog történni? Mi lesz itt? És figyeljétek, az Istenbe való hitnek, bizalomnak mi az eredménye? Isten megteszi azt, amit az ember soha nem tudna elvégezni. Nagyon szép az a gondolat, ami arról tesz bizonyságot, hogy amikor az embernek az erőfeszítései, a lehetőségei véget érnek, Istené még csak ott kezdődik. És így van a történetben is. Kér Jézus az emberektől. Én úgy érzem, nem is kis dolgokat. Mert ha én ott lettem volna, komolyan bajba lettem volna. Mindegyik részével. És azok az emberek megtették. És az eredmény az az volt, hogy a násznagy azt mondja, hogy ezt hol rejtegettétek eddig. Miért van az, hogy más a jót hozza először, és később a silányabb minőségű. Ti pedig pont fordítva teszitek. Amikor Isten kér az embertől valamit, akkor annak oka van. A Szentírásban olvashatunk több helyszínen, én egyet említenék meg, Bírák könyvében a 6. fejezet 14. versében, amikor Gedeont találja meg Isten egy különleges kéréssel, és azt mondja neki, hogy menj el ezzel a te erőddel. És ott Gedeon is elgondolkozik rajta, hogy hát, Uram, ezzel azért nekem vannak problémáim. És Isten mindegyiket tudja és ismeri. Miért küldte ő el akkor Gedeont? Miért választotta később is az emberi eszközöket? Mert tudta azt, hogy az ember, ha megteszi a saját részét, Isten tud cselekedni. Isten ki fogja teljesíteni, bontani azt, és őt is ebben bátorítja. Menj el ezzel a te erőddel, és szabadíts meg Izraelt, mert én küldtelek téged. A felelősség egyedül Istené. Ő terheli, ő vállalja ezt a felelősséget. Ő tudja azt, amit mi sokszor nem. Ő tudna felhasználni angyalokat. Neki számos lehetősége van a különböző helyzetek megoldására. Mégis oda fordul az ember irányában. És kér másoktól, kér tőletek, kér tőlünk valamit. És hogyha csatlakozunk ehhez, ha mi Istennek munkatársaivá válunk, ha mi Istennel együtt lépünk, együtt haladunk, annak csodálatos eredménye van. Miért? Az ember attól értékesebbé válik, attól többet fog tudni? Semmivel nem. Higgyétek el, hogy akár egy Gedeon, vagy akár egy Mózes, vagy bármelyik pátriárka nem vált attól hatalmasabb, nagyobb emberré, hogy Istenhez kapcsolódott. De Isten kiegészítette az ember tevékenységét. Az emberen keresztül tudott Isten olyan dolgokat megvalósítani, amire egyébként az ember soha nem lett volna képes. És itt jön a hatalmas nagy tanulság belőle. Isten nélkül az ember valahol nagyon lent van. Talán nem is tudom annyira azt a piciny szintet mutatni. De ha Istenhez kapcsolódik, ha Istenben bízik, Istenrel hallgat, Istennel együtt lép és cselekszik, akkor a határa csillagos égsők a fölött, és egyszerűen nincs vége. Én arra hívlak benneteket, hogy ezt tapasztalja meg mindenki a saját életében. Ez legyen a mi életünknek is a mozgatója, hogy amikor elolvasok ezt a mennyegzői történetet, ami olyan sok minden más tanulságot is hoz, olyan sokféle formában hallottunk már róla, de jusson eszünkbe az is, hogy mennyire tud ez kérdéseket felvetni a küldetésünkről, a missziónkról. Mennyire tudunk mi hallgatni a mi Istenünkre. Mennyire automatikus, hogy Uram, te szóltál, én pedig jövök és cselekszem. Mennyire tud automatikussá válni a felajánlás, hogy Uram, látom, hogy sok az aratnivaló. Itt vagyok, és küldj el engem. Legyek én a te eszközöd, legyek én a te kinyújtott kezed mások irányába. Isten adja meg, hogy mi ebből részt kaphassunk. Legyen ebben is a mi életünknek tapasztalata, kiteljesedése Istennel, és ő vezessen bennünket ezen az úton végig, hogy majd az ő országában mi magunk, de mindazok, akik rajtunk keresztül megismerhették őt, velünk együtt ott lehessenek az ő kegyelméből. Amen.